Ma van az egyik legnehezebb és legcsodálatosabb nap is az évben, mert anyák napja van, ami egy csodálatos ünnep. Bizonyos szempontból nyilván nagyon cukik a gyerekek, akik mindenfélét csinálnak az anyukájuknak, az óvodába is, már hetek óta megy a projekt, és mindenféle dolgok. És hát nagyon jó visszaemlékezni, meg hálát adni egyrészt, másrészt roppant fájdalmas is, hiszem, van, akinek már sajnos mondjuk esetleg nem él az édesanyja, és nem tudja kinek megköszönni, nem tudja kivel meg ünnepelni ezt a mai napot. Itt számára ez az ünnep hordoz fájdalmat is. Másrészt azt is hadd mondjam el, hogy lelki gondozókért emberekkel foglalkozva azért nagyon-nagyon sok fájdalom és sebzettség is származik pont az anya kapcsolatból, de hát hogy nem csak rózsaszín és nem csak csodálatos, és tud ez nehéz is lenni, szóval az anyák napja az egy kemény nap. És ezt most azért mondtam el, mert hogy Isten jelenlétében mindennek így helye van. A jó érzéseknek, a nehéz érzéseknek, a fájdalomnak, az örömnek, a hálaadásnak, értitek így az egésznek. Isten soha nem azt várja tőlünk, hogy így hasítsuk le az érzéseinket, és így a felét hagyjuk kinn a templomon kívül, hanem úgy, ahogy van, azt így vigyük elé. És van még egy, ha még mondhatok egy nehezet, ha az elején elmondom az összeset, jó, és utána már nem fogok nehezet mondani. Ugye nagyon sokszor ezen a napon idézik a 127. Zsoltárnak a 4. versét, hogy az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, és hát vannak, ugye, akiknek valamiért nem adatik gyermek, és ez egy nagyon kemény történet. És ezért szoktam azt a magyarázatot fűzni ehhez az igéhez, hogy fordítsuk meg ennek az igének az irányát, és nyugodtan tekintetünk saját magunkra úgy, hogy egy nap mi voltunk a családunk számára a jutalom és az ajándék. Ebben egyek lehetünk, hogy bennünket Isten ajándékba adott. Bennünket jutalomként adott a családnak. És ezen a napon, amikor hálát adunk, akkor ezért is hálát adhatunk az édesanyánkért, illetve a létezésünkért Istennek, mert ő úgy gondolta, hogy jó, hogy leszünk. Jézus a tanítványaihoz beszél, és kapcsolódik ez a mai ige ehhez. A János Evangélium a sorozatban Jézus búcsúbeszédei vannak velünk, és az igazi szőlőtőről lesz ma szó. Az igazi szőlőtőről, ami valamilyen módon a megmaradásról beszél, egy olyan képről, amiben Jézus arról beszél, hogy mit jelent nem csak így megmaradni, de életben maradni, az élet erőit hordozni, és gyümölcsöt teremni, és valahogy így mondanám, hogy megtalálni az élet értelmét. Így olvasom hát János Evangélium a 15. részének az első 8 versét. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. Nem feltétlenül könnyű az, amikor Jézus képekben beszél. Ezek a képek ugyanis számunkra távoliak lehetnek. Nem tudom, ki az közületek, aki szőlőt művel rendszeresen az udvarában, vagy a kertjében is. Lehet, hogy van egy pár ember, akinek ez ott van, de hogy 10-ből mondjuk valószínűleg maximum 2, vagy 1 ember, akit ez érint. Ráadásul Izraelnek a szőlő képe és a szőlős kert képe sokkal többet jelentett, mert mindjárt elmondom, hogy mit. Tőlünk tehát távol lehet ez a kép, és nagyon nehéz kapcsolódni egy ilyen képhez. Isten semmiképp se arra hív bennünket, hogy hát ez legyen egy ilyen romantikus kép, vagy egy ilyen távoli kép, és hogy most itt az Isten tisztelten mi arról elmélkedjünk, hogy ez vajon ott és akkor mit jelentett, nem. Arra hív bennünket, hogy már az elején való, hogy próbáljunk kapcsolódni ehhez, és próbáljuk végig olyan füllel és olyan szívvel hallgatni ezt az igét, hogy ez a Jézussal való kapcsolódásunkról, az Isten kapcsolatunkról szól egyénileg és gyülekezetileg egyaránt. Nagyon-nagyon sok ideig nekem egyáltalán nem volt semmilyen ilyen szőlő, meg ilyesmi, és most van egy kis kertecskénk, amiben van szőlő. Hát, nagyon izgalmas volt, mikor először megláttuk a telken a szőlőt, mert ilyen teraszosan van művelve, nagyon szépen néz ki messziről, és én mondtam azzal, akivel ott kim voltam, hogy milyen szép ez a szőlő, olyan jó dús volt. És akkor elmagyarázta, hogy ez nagyon nem szép. Nem így kéne kinéznie. És ez valaki felajánlotta, hogy ő egyébként így végignézi, hogy mi az, ami használható, mi az, ami nem. Hát képzétek el, hogy most így, mostanra, valamikor így ősszel, meg így tavasszal, így körülbelül a felét így kivágta. Mondta, hogy teljesen használhatatlanok, nincsen rajta semmi. Nagyon szomorú voltam, úgyhogy így a szőlő lemetszett vesszőt így tűzre vetik, azt én így láttam, hogy így hogy történik. És most így megmetszette őket, és mondta, hogy most rendben lesz, hát olyan csúnyák azok a szőlőtövek, ilyen kopaszak, így össze-vissza le vannak vágva, göcsörtösek. És így készültem el az ígére, egy eszembe jutott, hogy, és elnézést mindenkitől, aki így szépnek tudja látni, hogy a szőlőtő nem szép. Nem olyan, mint egy gyümölcsfa, aminek olyan formája van. Aztán nyilván, amikor majd valami lesz belőle egyszer, mert láttam olyan lugast, amilyen nagyon szépen van még megművelve, de hogy nem attól függ, hogy hogy néz ki, hogy én milyennek látom, aki amúgy nem értek hozzá, hanem hogy a gazda milyennek látja. És az, hogy gyümölcs tereme rajta, az nem attól függ, hogy kívülről, hogy tűnik, hogy az majd milyen lesz. Hanem ha Isten úgy gondolja, és megtartja, és megőrzi, és nem fagy el tízszer addig, ugye, mert annyiszor elfagyhat, vagy nem tudom hányszor, ha nem legeli le egy állat se, ha nem támadja meg 8 féle betegség, akkor majd talán eljut oda, hogy gyümölcsöt teremjen. És így tényleg így bevezetésként, hogy tekintsünk így a saját életünkre, hogy hányszor fordítunk iszonyatos energiát arra, hogy jól nézzen ki, hogy kívülről mit gondolnak mások. Azt gondoljuk, hogy mi irányítjuk a dolgokat, és hogy ez a gyümölcstermés, vagy az a jó cselekedet, vagy szolgált, az úgy jó legyen, és jó majd megcsináljuk, és ez Isten tart. Ha valami ennek az igének az üzenete, így még mindig előjáróbb, ez mindig bevezetés, az, hogy egy szőlővessző nem tudja előidézni a termést, hanem egyszerűen rajta kell maradni a szőlőtőn, és hogy az éltető erő, a nedv, az onnan jön. Isten az, aki megtart és megőriz. Szóval az, hogy ez megvalósuljon, ez kegyelem, Isten kegyelme, és hisszük, hogy ezt ő meg is teszi, és meg is cselekszi bennünk. De induljunk el egy kicsit messzebbről. Volt egyszer egy kert, lehet, hogy ti is hallottatok róla, ahova Isten teremtett egy csomó szép dolgot. Teremtett bele mindenféle növényeket, állatokat, és teremtett bele 2 embert, Ádámot és Évát. Rájuk bízta ennek a kertnek a gondozását. El sem tudom képzelni, milyen gyümölcsfák lehettek, de szerintem szőlő volt. Azon az éghajlaton népszerű volt ez a növény. Könnyen lehet, hogy Ádám és Éva is műveltek szőlőt, vagy legalábbis látták, hogy az milyen. És Isten terve az volt, hogy ők majd gondoskodnak erről, benépesítik a földet, és ez egy áldott hely lesz. Olyan kapcsolatban voltak Istennel, olyan közelségbe, hogy semmi nem választotta el őt Istentől. De sajnos ebbe a történetbe az ember megtörte ezt a szövetséget, jól ismerjük, és kiűzetett ebből a földből. És az a föld, ami addig áldás volt, csak erőnek erejével vált megművelhetővé. És az a szőlő, ami valószínűleg az Édenkertben könnyebben művelhető volt, verejtékkel és nagy-nagy nehézségek árán hozta csak meg a gyümölcsét. Isten azonban nem hagyta ennyibe a történetet, hanem azt mondta, folytatódjék tovább, és újra szövetséget köt az emberrel. Ezt megtette Noéval, és aztán megtette Ábrahámmal is, ennek a népnek az atyával. És az volt a terve, hogy kiválaszt egy embert, ad neki egy földet, amin letelepíti őt, és rajta keresztülből lesz egy nép, és rajta keresztül megmutatja az ő irgalmát és szeretetét. Ez egy olyan föld volt, ahová, amikor majd a honfoglalásnál mennek be Mózes kémei, akkor hatalmas gránátalmákkal és szőlőfürtökkel térnek vissza. Csodálatos szőlők teremtek ezen az éghajlaton, ezen a földön. És Izrael az a nép, akinek Isten ezt a földet adta, ő magát elkezdte így látni, mint Isten szőlőskertje. De jaj, ez a nép sem maradt meg Isten útján, hanem felrúgta a szövetséget. És az életet adó Isten helyett a bálványokat kezdte el imádni, és lecserélte a szőlősgazdával, az élő Istennel a bálványokat. És a próféták elkezdenek prófétálni éveken és évszázadokon keresztül, hogy Isten ezt a szőlős kertet feldúlja, engedi, hogy elpusztuljon, hogy elvaduljon, hogy kivágják, és másnak adja majd a szőlőt. De Isten nem hagyta ennyibe a történetet, hanem folytatódik tovább. A nagy történet elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki mondja ezeket a szavakat. Elküldte, és ő azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Képzeljétek, akkor, amikor Jézus ezt a tanítványoknak mondja, az akkori templomban, az egyik bejáratnál embernagyságú szőlőfürtök voltak kifaragva. Izraelnek a jelképeként. Nekünk a szőlő egy gyümölcs. Egy izraeli embernek ez egy olyan metafora, amely így belé van égve, értitek, nagyon-nagyon mélyen. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők, és nálam nélkül semmit sem tettek, és csak bennem tudtok gyümölcsöt teremni, ezek a szavak olyan erővel, valószínűleg olyan szuggesztív módon hatnak, amit mi talán el sem tudunk képzelni. Jézus igehirdetésében és szavaiban azonban van különbség a prófétákéhoz képest. A próféták arról beszéltek, hogy Isten ítéletet tart a tőle elforduló nép felett, és kivágja a szőlőskertet, lerombolja a kerítéseit, és vadállatok dézsmálják meg azt. 80. Zsoltárban is olvashatjuk. De Jézus arról beszél, hogy a nem termőt levágja, hogy metszőkéssel tisztít, de termést ígér. A vége nem az, hogy értitek, hogy és akkor minden elpusztul, hanem a vége a gyümölcstermés. A vége a kegyelem. Nagyon sokan a negatívat hallják ki ebből a szakaszból, ami a nem termő vesszőknek a lemetszését. De a vége valójában az élet és a kegyelem, ami óriási dolog. És azt látjuk majd nem sokkal ezután, a történet után, hogy az emberek megfeszítik az Isten fiát, de ő feltámad a halálból. És egy olyan korszakot nyit ebben a nagy történetben, ami addig még nem volt, az egész világon elterjedt az evangélium, és mindenhol lehet hinni Jézusban, és lehet kapcsolódni a szőlőtőhöz. Ebben a korban élünk mi itt, Gazdagréti Református Gyülekezet. És Isten úgy látta jónak, hogy az egyház korszakában, a 90-es évek elején, itt, ezen a helyen elkezdjen az evangélium hirdetése. És úgy látta jónak, hogy 1999-ben elkezdjen épülni ez a templom. Nem egy ilyen kurzuson vagyunk most, de lehetetlen volt, hogy itt templom épüljön. Ezt a telket mindenkinek akarták adni, csak nekünk nem. És Isten elindítja. És nem csak fizikai templom épült, hanem élő gyülekezeti közösség. Istennek legyen hála. Éveken, évtizedeken keresztül, és itt van egy ültetett szőlő, amely úgy tűnik, hogy gyümölcsöt terem. De bizakodásra, mármint elbizakodásra semmi okunk, hanem inkább azt a kérdést tegyük fel, nekünk ma itt mit akar üzenni Isten ezen a képen keresztül? Két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban nektek. Az első a metszésnek, a tisztításnak a képe, a másik pedig a bennem maradni. Hogyan tudunk benne maradni? Azt mondja Jézus, hogy a terméketlen vesszőt lemetszi, és amit terem, az pedig megtisztítja. Amit terem, azt is meg kell ugyebár metszeni, és a hibás szemeket egy adott fürtről meg kell tisztítani. Úgy beszélek itt a szülészetről megint csak, mint ha értenék hozzá, és van ilyen, aki van itt közöttünk olyan, aki egyébként ilyen borvidékről származik, és lehet, hogy jóval többet ért hozzám, vagy tőlem ez a dologhoz. De picit utána olvastam, és utána gondoltam, és három dolgot szeretnék elmondani nektek, hogy mi a fontos a meccésnél. És azt hiszem, hogy ennek van ilyen lelki üzenete is. Az első, hogy azért van szükség a meccésre konkrétan, mert ha nem meccik meg a növényt, akkor a növény ereje a veszők növelésébe megy, és nem a gyümölcsnek a növelésébe. Növekszik, gyarapszik, nő a növény, és a gyümölcs pedig nem fog nőni. Szóval a meccés a gyümölcsnek a növelését célozza. Másodszor, a meccés jó esetben, avatott kezekben nem véletlenszerű, hanem nagyon is tudatos dolog. A gazda megszámolja, hogy hány szem van ott, hogy pontosan hol vágja el, látja, hogy honnan jön, látja, hogy milyen formája kell, hogy legyen majd ennek a növények, és nagyon tudatosan van ez itt jelen. Emlékszem, amikor gyerekkoromban apukám meccet, és anyukám nem értett a meccéshez, és kiment, és összecsapta a kezét, hogy ezt a szép barackfát miért csúfítod így el, és akkor elmondta neki, hogy hát nem véletlenül az adott szemnél vágja le ugye azt az adott vesszőt. A harmadik pedig, hogy a meccés által a növény formát kap, ez is egy szempont azért, hogy a napfény eljuthasson például a belsejébe is, hogy levegőzzön, hogy ne kaphasson el bizonyos betegségeket. Miért fontos mindez? Mert keresztény emberként, közösségként is lépjünk be ennek a képnek ebbe az értelmébe. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha Isten úgy érezzük, hogy bennünket is megtisztít, metsz, ami valaminek az elvesztését jelenti, valamitől való megválást, akár fájdalmat, akkor azzal neki célja lehet. Gondoljunk csak bele, képzeljük a helyünket a növénybe, hogyha levágnak róla dolgokat, az ugye nem kellemes. Egy közösség, egy keresztény ember, hogyha veszteségeket él át, hogyha bizonyos dolgok nem sikerülnek, ha bizonyos utak lezárulnak, ha bizonyos dolgok nem jöhetnek létre, ha Isten valamit lezár, valamit elvesz, valamit megállít, akkor elfogadhatja, hogy ebben valamilyen módon ott van az Isten munkája. Nagyon sokszor mi a veszteségnek az okát keressük, pedig Isten országában sokszor ő felhasználja valamiért ezeket a dolgokat. Mondom ezt most úgy, alázattal és nagyon óvatosan is, hogy az életem, a saját életem számtalan vesztesége nem magyarázható meg emberileg, és nem tudom azt mondani, hogy biztos mindegyikkel Istennek célja volt. Elfogadom az ő kezéből, és elfogadom, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. De ezek által még nem feltétlenül kerülünk közelebb Istenhez. Jézus ugyanis azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam nektek. Mert végső soron a megtisztításnak az eszköze az az ige lesz. És a kettőt össze kell valahogy fésülni. Az életünk eseményeinek, veszteségeinek az eseményei, ezek a dolgok az ige nélkül félreértelmezhetők, félreérthetjük, hogy miért volt ez, miért volt erre szükség, miért engedi ezt Isten, abból nem biztos, hogy van növekedés. Ha Isten igéjében és az Isten való kapcsolatban találunk ebben megnyugvást, megértjük valamilyen módon, hogy hogyan van velünk az Isten, értitek? A kettő együtt fogja hozni a növekedést. Ha csak igét olvasunk és tanulmányozunk, és az életünk eseményeit nem rakjunk mellé, akkor életidegen lesz számunkra az ige. Ha csak az életünk eseményeink keresztül keressük az Isten vezetését, akkor pedig elszagadunk a kijelentéstől, és nem tudjuk megérteni, hogy mit akar ezzel Isten. Értitek? E kettő együtt. De mivel egy megtört világban élünk, ne felejtsük el, hogy tükör által homályosan látunk. Nem biztos, hogy az életed eseményeit az igével összehozva mindig mindent meg tudunk érteni. De a kettő együtt hozza a megtisztítást és a meccést. Utólag mondhatjuk dolgokra, hogy hát biztos, hogy olyan bölcs gazda ez az Isten. Lehetett volna másként is meccegetni, nem? Meg a másikat nem mecci annyira. Engem miért mecc úgy, ahogy? Hát ezek a kérdések is velünk vannak, és azt hiszem, vihetjük Isten jelenlétébe. A másik fókusz pedig a benne maradás. Azt mondja Jézus, maradjatok bennem, mert csak így tudtok gyümölcsöt teremni. Na de hogyan? Hogyan lehet gyümölcsöt teremni, és egyáltalán mi ez a gyümölcstermés? A gyümölcstermés nem az, hogy projekt eredményeket kell produkálni, és ilyen eladható valami eredményt kell, ilyen keresztény gyülekezetekben is, nem tudom, x darab szolgálat, 5 darab megmentett ember, 2 megtért fél év alatt ezek a gyümölcsök, hanem valamilyen módon az Isten dicsőségére élő életnek az egyértelmű jelei. Ezeket a jeleket ugyanakkor tényleg Isten dicsőségére teremjük. És ezt tudom, hogy nehéz, mert nagyon jó visszajelzéseket kapni. De a gyümölcstermés valahol az Isten dicsőségére élt élet. Gyümölcstermés lehet az is, ahogyan a munkánkat végezzük. Ahogyan teremjük a lélek gyümölcsét, ami a Galata levélben le van írva. Ahogyan egyszerűen ott vagyunk, ahol Isten látni akar bennünket. Nagyon-nagyon kemény dolog egyébként. A Jézusban maradni és a benne maradni, ebben van valami statikus állapot, figyelitek? Miközben a keresztény életnövekedés, van ebben valami statikusság. Egy szülővesző így nem mászkál így arrébb, tehát így ott marad egy adott helyen. És ezen gondolkoztam, amikor készültem az ígére, hogy ez, ha ezt komolyan vesszük, ez mekkora kötöttség már. Hogy nem lehetsz akárki, nem mehetsz akárhová, nem tehetsz akármit, hogyha Jézust akarod követni. Hogy ilyen elég ilyen egyszerű, ez ilyen 1.1-es szint körülbelül, de hogy erre így tényleg emlékeztetni kell magunkat. Hogy az Isten dicsőségére élés, az azt jelenti, hogy a legegyszerűbb dolgaimba is behívom Istent, és csak felteszem a kérdést, hogy Uram, szeretnéd, hogy ezt megtegyem? Velem vagy ebben a dologban? Előttem jársz? Az akaratod ez, hogy én ezt tegyem ezt a dolgot? Vagy sem? Igen. Jézusban maradni első renden és először is azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy szükségünk van rá, és hogy nélküle nincs élet. Ha Krisztusban maradsz, akkor elfogadod, hogy ő tart meg, és hogy szükséged van, igazán mélyen szükséged van rá. Minél autonomabbak vagyunk, és minél függetlenebbek minden más kötöttségtől, ezt annál nehezebb elismernünk. Egy olyan világban, évszázadokkal ezelőtt valószínűleg, ahol a betegség sokkal inkább az emberek életének a része volt, ahol valószínűleg sokkal kevésbé tudták megmagyarázni a világnak a folyamatait, ami nem feltétlenül volt jobb, de egy ilyen helyzetben az Istentől való függés sokkal egyértelműbb volt. Azt hiszem, hogy a mai embernek, neked is, nekem, az elmúlt év járványai, világszintű problémái, háborúi, valahogy így visszavisznek abba az állapotba, amiben évezredekig éltek emberek, hogy totálisan függenek így Istentől, és hogy teljesen kiszámíthatatlan és veszélyes a világ. Aki itt volt a délutáni előadáson, egy mondat nagyon megmaradt, azt mondta az egyik előadó, hogy egyébként az emberiség írottan, rögzítetten, na, szóval az ismert történelmünknek a nagyon nagy részében folyamatosan háborúk voltak, és erőszakos cselekmények. Nagyon-nagyon kevés volt az, amikor teljes béke volt. És az emberek nagy része úgy élte le az életét, hogy egy folyamatos veszélyben volt, és Istentől függött. Igen. A benne maradás ezt jelenti, hogy elfogadom, hogy tényleg függök tőle, és vizsgáljátok meg a szíveteket Isten előtt, hogy hol tartotok ebbe, hogy tényleg mennyire tudjátok ezt beismerni neki. Mert ha tényleg beismerjük ezt, akkor érkezünk el ennek az igének, azt hiszem, a legmélyebb részéhez. Ami feltárhatja a szívünk elveszettségét, Istentől való elfordultságát, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon nehéz Istenben bízni. Ha tényleg őtőle függök, akkor teljesen meg kell bíznom benne. És persze, mondhatjátok könnyen, hogy de hát én bízom Istenben. Hát hiszek benne. Hát keresztény vagyok évek, évtizedek óta. Úgy hiszek, hogy csak na, tanultam, másodnak is mondom, hogy bíz benne, és imádkozom is. És nem kell nyilván reagálnunk erre, csak hogy így felteszem a kérdést. Milyen gyakran jutunk el oda, hogy a szívünk mélyén ezzel küzdünk, hogy mivel nem értjük, vagy nem áll össze a kép, vagy csalódunk, vagy valami nem úgy alakul, ahogy elkezdünk kételkedni benne, és megrendül a bizalmunk. Történnek nagy veszteségek, és azt mondjuk Istennek, Uram, nem tagadlak meg téged, de soha nem fog tudni azzal a gyermeki bizalommal bízni benned már, mint egykor. Látunk dolgokat, amire azt gondoltuk, hogy ez nem történhet meg, és a szemünk előtt megtörténik, és azt mondjuk, Uram, azért egy kicsit most ez a bizalmi szint lejjebb ment. Hála legyen az Istennek, hogy nem a vesző, a szőlővesző tartja a tőkét, hanem fordítva. Ne ijedj meg attól, ha a bizalmad megrendül Istenben. Ne ijedj meg attól, ha kételkedsz. Ne ijedj meg attól, hogyha nem értesz dolgokat. Ne ijedj meg attól se, hogyha az egésztől még teljesen távol vagy. És nem az a helyzet, hogy már hitbe jársz, hanem keresed őt, de nem találod. Mert ennek a bizalomnak a forrása is az élő Isten. Ő fogja megújítani a belévetett bizalmat és hitet, ezt a kapcsolatot ő akarja, értitek? Nem ti akarjátok, nem mi akarjuk egy oldalon, nem mi kepeztünk Istenhez, és így ütjük a mennyajtaját, hogy szólj már, hogy valamit mondjál, hanem ő jön, ő közelít. Ennek a kapcsolatnak a kiapadhatatlan forrása ő, és bármennyire fura és misztérium is nehezen érthető, de a belévetett bizalmat ő maga táplálja és erősíti. Ő a forrás. Ezért nem kell elcsüggednünk, hanem lehetünk őszinték, és ő megszabadít a bizalmatlanságból is. És tudod, hogyha Istenben nem bízol, annak nagyon sokszor nem Isten az oka, hanem emberek, akik sebeztek, és akiknek az lett volna dolog az életedben, hogy megtanulj bízni. Gyermekkorodban, meg később. Felnőttek, akiktől függtél, és akiknek a felelőssége az lett volna, hogy megtanítsák veled azt, hogy lehet és érdemes bízni. És ők, akik sebeztek el téged, és vétkeztek ellened, ők bizonytalanítottak el ezekben a dolgokban. Most nagyon leegyszerűsítettem. De ezeket Isten gyógyítani tudja. Ezeket ismeri, és ezeket átlépi. Fogad el, hogyha nem tudsz bízni Istenben, vidd elé. De az Istennel kapcsolatos kétkedéseid nem biztos, hogy az Isten kapcsolatnak a mélységéről árulkodnak. Értitek? Ez nagyon fontos. Ha megharcoljuk ezt a bizalmi kérdést, akkor már csak két dolog van hátra. Az egyik a józanság. Én úgy elképzeltem, hogy lehet jó gyümölcsöket terelni, valami tervet kell készíteni, vagy nem is tudom, hogy lehet ebből ilyen szabadon benne maradni, és hogy én el szoktam mondani Istennek, hogy bár így érzem, hogy ő így felkészít, meg hogy elhívott, de hogy így ez magamtól nem fog menni. Ami itt van az igében, hogy ez a nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, ez nem egy ilyen teljes, ilyen kudarcorientáltság, hogy mindjárt elrontom, uram, végem van, hanem hogy azt mondom, hogy érzem, hogy kaptam ajándékokat, meg hogy így mehetne, de hogy feltételezem, hogy valószínűleg emberként képes vagyok elrontani. Valószínűleg, hogy be fog jönni a bűn. Valószínűleg, hogy valamilyen módon nem érnék célba. De megint csak nem a szőlőveszőből ered az élet, hanem a szőlőtőkéből. De te, Uram, hűséges vagy. Erre nézve állok neki téged követni, erre nézve akarok benne maradni. Értitek? A bizalom nem magamban van ebben az értelemben, hanem ő benne. És az utolsó, az ő benne maradni, hogy igazából ez egy óriási szabadság. Akkor ezt felismerem, és azt mondom, Uram, szabadíts meg mindenféle félelemtől. Szabadíts meg a mások visszajelzéseitől való függéstől. Én egyedül neked akarok tetszeni. Ez nagyon szép tud lenni, mert ha végső soron csak neki akarunk tetszeni, aki ennyire szeretett és megszabadított bennünket, akkor lehetünk igazán szabaddá. Azt mondja Jézus itt a végén, ami egy egészen megdöbbentő, szinte vállalhatatlan mondás, ha megmaradtok bennem, Bármit kértek, bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Ki az a felelős ember, aki ezt mondaná bárkinek is, hogy figyelj, legyél Krisztus tanítványa, és kérje bármit, az megadatik nektek. És azt hiszem, hogy ez az Istennel való kapcsolat, és a benne való megmaradásnak a titka. Hogy el tudom fogadni, hogy amikor kérek valamit Istentől, ő nem az szerint adja meg nekem, hogy jó vagyok, vagy rossz, mert akkor semmit nem adna. Nem az szerint adja meg, hogy látja bennem a fantáziát, vagy sem. Nem az szerint, hogy a kis kedvence vagyok-e, vagy sem. Hanem az szerint, hogy arra szükségem van-e igazán. Mindazt, amire szükségünk van, hogy benne maradjunk, hogy teljes életet éljünk, hogy a kegyelemben éljünk, azt pedig megadja nekünk. Áldjon meg és erősítse meg bennünket a mi Istenünk, hogy egyénileg élhessünk egy olyan életet, amely gyümölcstermő, amely őt dicsőíti. Ő adja meg, hogy el tudjuk hordozni, hogyha metsz, ha tisztít, és adja meg nekünk, hogy benne maradhassunk. Egyénileg és közösségileg is. Gyertek egy pár szóba, most ezért imádkozzunk. Urunk, vágyunk benned maradni, hozzád kapcsolódni, benned hinni. Te tarts meg, te szabadíts meg minden bizalmatlanságtól, hitetlenségtől. Úr Jézus Krisztus, minden, amit mondtál, igaz. Nincsen nálad megbízhatóbb ember, Isten, fia, bocsáss meg, amikor nem tudunk benned bízni. És kérünk téged, mutasd meg a te hatalmadat és szeretetedet rajtunk és bennünk. Tarts meg bennünket, és attól tudjunk tényleg jó gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az élet forrása, hogy te hívtad életre ezt a gyülekezetet, ahogy bennünket is, egyen-egyenként, név szerint ismersz, látod a megtett életutunkat, és köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy te kezedben van a mi jövőnk is, a holnapunk. Kihez is mehetnénk, mint te hozzád, Urunk, újra és újra. Aki a legjobban tudod, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy amikor életünkre majd visszatekintünk, akkor bátran elmondhassuk, hogy beteltünk az élettel. Mert ez a te terved, hogy életünk legyen, hogy éljük az életünket. És köszönjük, hogy ma este ebben tanítottál, hogy hogyan éljük az életünket. Hogy bízzunk benned, hogy maradjunk te benned, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ez a te szereteteden és a te hűségeden alapszik. Urunk, olyan felfoghatatlan ez a feltétel nélküli szeretet. Olyan elképzelhetetlen sokszor, hogy a te szereteted az nem függ a teljesítményeinktől, nem függ a képességeinktől, hanem egyedül tőled. Urunk, taníts bennünket ezt elfogadni, ebben megerősödni, ebben megújulni, hogy te feltétel nélkül szeretsz bennünket. Jöjj, Szentlélek, és ezt írd a szívünk falára, írd az életünk középpontjába, hogy mit jelent az Atya szeretete, mit jelent, Urunk, a te szereteted, milyen nagy, nincs szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága. És te ezzel a szeretettel tartod az életünket. Köszönjük ezt. Járd át a szívünk minden pici zúgát, minden területét. Hogy újuljunk meg ebben a szeretetben ma este. Akkor is, ha nem látjuk, még a te szereteted fényét, akkor is, ha még nem tudunk bízni benned teljesen, vagy akkor is, ha csord útig van a szívünk hálával. Köszönjük, hogy arra hívsz ezen a mai estén, hogy engedjük, hogy te tarts. Taníts, Uram, ezt is élni a mindennapokban, a gyakorlatban, hogy elhiggyük, hogy te tartod az életünket, és tőled függünk egyedül. Légy áldott, Uram, ennek az igének a gazdagságáért, a tanításáért, hogy legyen számunkra ez valósággá a holnapban, a ma estében, a munkahelyünkön, az életünk különféle területein, de legfőképp a szívünkben, hogy te hűséges, megtartó Istenünk vagy. És a te kezedbe ajánljuk a gyülekezetünket, a lakótelepünket, a lakóparkokat, amiket itt ránk bíztál, mint gazdagréti gyülekezetre, a te népedre. Omoljanak a falak, akarjanak a szívek téged keresni és veled találkozni, Urunk. És kiáltunk mindazokért, akik betegségben, gyászban szenvednek, hogy vigasztald őket a te valóságos jelenléteddel. Kiáltunk, Urunk, békességért a te néped között, a te egyházadban, az országunkban, a kontinensünkön, a szomszédunkban. Urunk, te teremts békét és békességét. Jézus Krisztus, mint békesség fejedelme, jöjj és cselekedj hatalmaddal. Győzedelmesen jelenj meg. Köszönjük, hogy így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.